pár cipőhöz mértéket vett a lábáról. Mintha már akkor is a Riminszky jövendőbeli jele lett volna. Az esküvő előtti héten nyárba hajlott már az idő, és széna illattól meg jútúró szaktól volt tele az egész szepesség. Riminszky lőcséről jövet, megpihent a toporci határcsárdánál. Talán eszében sem jut neki megállítani büszke intaját, ha észre nem veszi, hogy bár éjfélre járt az idő, a csárdában világosság van, és valami reszketek trombita szó mormogott az alacsony ablakok mögött. Egyszerre, maga sem tudta hogyan, megkívánt egy italbort a rongyos csárdaborából. Bár otthon asszút ihatott volna, megkívánt egy rongyos vándor muzsikást, s főként szerette volna még egyszer legénységében a tenyerével ütögetni a csárda füstös mester gedendáját. Ezután úgyis vége, gondolta magában jól eső szomorúsággal, otthon ülök, feleségem szoknyáján. Ilyen lágyan gondolkozott néha Riminszky úr, bár ezt róla senki sem tételezte volna fel. A négy lovas hintó bekanyarodott a csárda kopár udvarára. A huszár leugrott a bakról, Hegyke abba olyan gyerek volt, és a kardja tokjával megzörgett a kocsma ajtaját. Hé, zsidó, kiáltotta, bújj elő! Vörös betűvel írták neked ezt a napot a kalendáriumba, már semmiféle ünnep nincsen. Riminszkynek tetszett az ilyen beszéd, megsodort a bajuszát. Csak keményen, Peti fiam. A huszár megrugdalt az ajtót, s csaplár előbújt. Jámbor zsidó ember volt, aki a nyavajás hegyháton csak úgy tudott megmaradni, hogy mind a tíz körmével a rögökbe kapaszkodott. Különben rég elfújta volna valami szél a hegyről, vagy pedig elüldözte volna a nyomorúság. Négyrét hajolt, amikor a hintos uraságot meglátta. Tudta, hogy ne tudta volna, ki ez az uraság oda benne a kocsiban. Talán a tetőt is felgyújtotta volna, ha Riminszky éppen azt parancsolja. Ki mulat oda benn? Kérdezte Riminszky szigorúan. Nem tudod, hogy tilos éjszakának idején devernyálni? A zsidó kezét lábát mozgatta. Könyörgöm, méltóságos úr, csak egy vak muzsikus iszik magában, de aranypénzzel fizet, valódi jó aranyjal szegény ember vagyok, esztendőszám nem látok aranyat. Miért ereszteném tovább a jámbor muzsikust, amikor máshol is csak találna csárdát? No-no, dünnyögte Riminszky, valami rosszban járó ember lesz ez a te muzsikusod, majd a szeme közé nézek. Kíváncsiságra ösztökélve nyitott be az ivóba, amelyben egy árva mécses pislogott. A fal mellett a lócán egy bolyhos, fehér ember ült, a lábánál fényes szemű, fekete kutyácska. Riminszky nyomban megismerte. Hé, Péter bátya, kiáltott fel. Megismerde a hangom. Mi szél vetett ide? A világtalan ember fölemelkedett a lócáról. Kezdetet csókolom, Riminszky uraság. A kutyám vezetett ide, mert csak az gondoskodik rólam, mióta árva lettem. Hát, az aranyakat is a kutyától kapod? A vakember megvakarta a fejét.
Jaj, azok az aranyok! Bár már ne volna egy fia se belőlük. Azok az aranyak kergetnek engem, nem hagynak nyugodni békességesen, mert tudd meg, uram, hogy mikor temetés volt nálunk, valaki egy zacskó pénzt nyomott a markomba, és szó nélkül kitessékelt a várból. Mentem volna magamtól is, mert mit csináltam volna tovább urasság nélkül? Meghalt az urasság, oda a szolgasság. Hát mentem. Amikor Lipovnicára érek, belenyúlok a zacskóba, hogy majd egy kis italt veszek rajta, hát a kocsmáros zsandár tolvajt kiált. Itt van egy ember a jánosik bandájából, kiáltozta a legharsányabban. Én pedig megtudtam, hogy a zacskóban csupa aranypénz volt. Én se voltam lusta. Látni nem látok, ugyan a lábam még elég jó, neki az országútnak, a hegyeknek, engem bizony ne bántson senki azért, hogy egy zacskó aranypénzem van. De uram, nem tudtam nyugodni, nem tudtam aludni, nem tudtam megpihenni, amerre mentem, ahol megfordultam mindent rablónak, zsiványnak tartottak, már éppen poprádnak akartam menni. Jaj, beszépen csalogatott, hívogatott az a kutya folyó, a jó sorsom ekkor összehozott egy vakkoldussal. Annak két kutyája is volt, amelyik vezette. Velem egy se volt, megvettem tőle az egyik kutyát. Erre rábízhatod magad, mondta koldus. Ez csak olyan helyre vezet, ahol nem kell zsandártól tartani. Ez a kutya az útszéli árkokat, meg a rejtett csárdákat szereti. A másikat azért tartom meg, mert ez meg vásárokra, sokadalmakban szeret kóborolni. Ez a kutya, amit neked adok, eddig úgyis csak kárára volt a mesterségemnek. Így jutottam én a toporci csárdába, nemes Riminszky uram. Itt nem csak lármát, a csárdás, ha aranypénzzel fizetek neki, mert az aranypénz valódi. De azért már szeretném, ha egy se volna belőle. Riminszky nevetett is, meg a fejét is csóválta, ennek a tragikomikus történetnek a hallatára. Hát aztán, hol tartod az aranyaidat? Hogy eddig el nem vették tőled?
Azt nem mondhatod meg, uram,
felelt komolyan Péter zenész. Ha fizetni kell, a kutyám fizet helyettem. Szájából kiejt egy aranypénzt. Ami visszajár, azt is a szájába veszi. Hány liter borom van fizetni való, kocsmáros?
12, tekintetes úr, felelt arcátlan nyugalommal a csárdás.
Fizes, Vilkó, szólt a trombitás, és a kis fekete kutya kimászott az asztal alul, és egy kerek aranypénzt ejtett az ihó keményre vert pádimentumára. A kocsmáros hangosan számolt. A kutya szájába vette a visszaadott pénzt, és hallgatva ült vissza vak gazdájához. Riminszkit módfejed mulattatt ez a dolog, különben is igen jó kedve volt. Igen nagyokat kacagott, és utána mélyen elhallgatott. A macska tudja, mi van ma velem, mormogta közelebb húzva a székét a trombitás asztalához. Ma úgy szeretek mindenkit. Legjobban szeretném megölelni az egész világot. Téged is, Péter, a kutyádat is, Péter. Új egy nótát, öreg, azokból a régiekből, amikor még Kavacki úr verte a sarkantyús csizmáját a gerendához, meg a pádimentumhoz.
Kavacki úr, mormogta az öreg, nagyon jó úr volt.
A szájához illesztett a vén, horpat hangszert, és fújni kezdte. Mint a Kavacki nevének említésére megmozdult volna valami láthatatlan, verti szerkezet odabenn a trombitában, a kürtből, a Rákóczi dallamai tódultak ki. Fújt az öreg, elboruló arccal, Riminszky pedig fejét ökrére támasztva hallgatta. Mégiscsak más világ járta, mormogta, mikor a nóta elhallgatott.